Folytatjuk a beszélgetést Kovalik Natassával, a Native Method megálmodójával. Lovakról beszélgettünk, lovas tréningekről, önismeretről, meg olyan dolgokról, amikről valaki eddig tudott, valaki kevésbé, és most azon vagyunk, hogy egy picit jobban megismerjük azt, hogy hogyan lehet bizonyos helyzetekben lelkileg helytállni, akár egy lovas tréning esetében. Szóval úgy kezdtem ezt a beszélgetést, hogyha valaki például kiég, vagy valamilyen krízisnek van utána, akkor hogyan tud segíteni egy lovas tréning, vagy egy terápia. És az mindenképpen érdekel, hogyha valaki például egy gyász folyamat elején van, akkor azért gondolom meg kell válogatni, hogy most elmenjen egy ilyen tréning. Szóval itt is ez sem lehet mindenkinek jó. Ezt feltételezem. Mi az a pont, amikor azt mondod, hogy ide még valami másfajta munka kell? Mert hogy nem fog egyszerűen létrejönni a kapcsolat ember és ló között.
Hát, hogyha valaki ilyen éppen akut krízisben van, akkor mindenképpen pszichoterápiára vagy pszichiáter segítségére van szükség. Úgyhogy akikkel mi tudunk dolgozni, mi úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy az egészség mezején belül dolgozunk, nem dolgozunk diagnosztizált olyan emberekkel, akik kaptak valamiféle diagnózist, és hogyha valaki jár éppen pszichoterápiába, akkor mindenképpen egyeztetünk, illetve megkérjük, hogy egyeztessen, hogy nem zavar-e be a folyamatba az, hogyha eljön hozzánk. Nagyon sokszor az a válasz, hogy nem, sőt, támogatni fogja. Sőt, olyan is van, hogy a terapeuta vagy a coach eljön a kliensével, és jelen van, miközben ő a lóval kapcsolatba lép. De azt gondolom, hogy ha valaki már így ott van a folyamatban, hogy megszületik benne az igény erre, és úgy érzi, hogy ez jót fog tenni neki, és tehát van egy ilyen vagy terápiás múlt mögötte, vagy egy ilyen támogatás a terapeutájától, akkor rengeteget tud segíteni egy ilyen találkozás. És ugye beszéltünk arról, hogy krízis, vagy gyász, vagy ugye a gyásznak is vannak folyamatai, van egy folyamata.
Hát egy párterápia például, az is tök érdekes.
Igen, a párterápia is. Ugye nem terápiának nevezzük, hanem önismereti foglalkozásnak. Beszéljek a páros foglalkozásokról, hát, vagy a gyászról?
Beszélhetsz róla. Ha akarsz róla beszélni, akkor beszélhetsz róla. De nem akartam szabadba vágni.
Például egy gyász folyamatban az nagyon fontos része, hogy el tudjon menni ebből a fájdalomból, hogy ez meg tudjon jelenni valahol, és amit a ló tud csinálni, az, hogy egy ilyen olyan megtartó, elfogadó közeget vagy teret teremt, amiben biztonságosan meg tudnak jelenni ezek az érzelmek, és ugye nem az a cél, hogy ezeket a nehéz érzéseket, sőt, nagyon nem ez a cél, elhesegessük vagy eltoljuk, hanem hogy át tudjuk őket engedni magunkon, át tudjuk élni, ki tudjanak fejeződni, tudjunk kapcsolódni a saját érzéseinkkel, akkor tud történni egy fejlődés és egy változás, és ezek a helyzetek segítenek benne maradni ezekben a nagyon nehéz, fájdalmas érzelmekkel telített állapotokban.
De benne kell maradni? Például, aki valaki menekülne ez elől, az annak hogy tud segíteni egy ilyen terápia? Tehát mindenképpen ott a tükör, és mindenki oda kell állítani a tükör elé az embert, igaz?
Hát nem állítunk senkit sehova, de az, hogyha ő szeretne odaállni, akkor támogatjuk abban, hogy ezt tegye meg. Nagyon sokszor tud támogató lenni az elkerülés. Hogyha éppen olyan az élethelyzet, vagy olyan a környezet, hogy nem tudná megtartani magát egy bizonyos fájdalomban. Most mondok egy példát, hogyha valaki mondjuk így elveszíti a párját, és egyedül kell nevelni a gyerekét, akkor nem teheti meg azt, hogy ő most akkor lefekszik a földre, hanem csinálnia kell tovább az életét. Tehát, hogy ilyen helyzetekben nem az a támogató, hogy akkor toljuk bele, vagy ő tolja bele magát, de hogy akkor is, amikor már lesz annyi ereje, hogy képes, és tud, és ideje, és tere ezzel foglalkozni, akkor magától is jönni fog, de hogy akkor mindenképpen érdemes őt támogatni ebben.
A lovak, menjünk vissza, hogy picit érdekelnek a reakciók. Tehát, hogy milyen, ugye volt egy olyan, hogy ha a ló azt érzi, hogy nem akar részt venni egy ilyen kapcsolódásban, akkor ő egyszerűen fogja magát, és vagy oda sem megy, vagy elmegy, arrébb megy. Igen. Ilyenkor mi történik? Tehát, hogy az előbb mondtad, érintettük igazából a témát, szóval hogy van olyan, hogy egy másik ló viszont igen?
Igen,
megtörténhet. És ezt te érzed ilyenkor? Vagy ez egy kockázatvállalás, mert igazából, hogyha az egyik lónak nem jön be az illető, akkor miért kéne, hogy egy másiknak bejöjjön?
Ez nagyon fontos része, hogy semmilyen helyzetet nem konstruálunk, tehát igen, kockázatvállalásnak is mondhatom, soha nem tudom, hogy mi fog történni. Simán lehet, hogy egyik ló se fog oda menni a közelébe éppen, és ez nagyon-nagyon gyakran arról szól, hogy amit ő mutat, vagy kifejez, az nincsen összhangban azzal, amit valójában belül érez.
Aha.
Lehet, hogy nem is tudja, ezt nem direkt csinálja, de a lovaknak ugye ez nagyon ragadozó viselkedés, ha valaki úgy csinál, mintha, és belül más van, mert hogyha belegondolsz, és mondjuk jön egy ragadozó, egy leopárd, egy puma, aki éppen el akar ejteni egy vadat, egy zsákmányállatot, akkor lopakodni fog, lassan lépked, nem mutatja magát, rejtőzködik, de belül ugye ver a szíve, van egy iszonyat felkészültség benne, ami így megjelenik ezekben a pszichofiziológiás folyamatokban, és ez az ilyen ellentétesség vagy diszkrepancia, amire a ló azt mondja, hogy na ezt biztos, hogy nem. Ez egy ragadozó, ettől én el fogok menni. És ahogy ezt így elkezded összhangba hozni, el fog kezdeni közelíteni, el fog kezdeni odajönni, akarni kapcsolódni.
Hogy hozod rendbe, vagy hogy hozod összhangba magaddal?
Hát először is felismered, hogy ez történik. És nagyon sokszor az történik, hogy van egy ilyen kísérlet, hogy mondjuk ott van egyedül, és a ló elmegy tőle, és elkezdünk utána beszélgetni, hogy hát te mit gondolsz, vagy mit érzel, mi van benned, és ahogy elkezdi ezeket verbalizálni és kifejezni, egyszer csak így odasétál, és megjelenik. Tehát már látja, érzi, hogy változik, oldódik valami, jelen van az ember, és tényleg egyenegységbe kerül.
Ez egy kiszolgáltatott helyzet egyébként a lónak is, meg az embernek is. Ti mint kvázi moderátorként, hogy tudtok úgy jelen lenni egy ilyenben, hogy a maga ez a felelősség, ez megmaradjon, de közben mégis ennek az embernek és a lónak, tehát ennek a két entitásnak a kapcsolódását kell valahogy segítenetek?
Hát igyekszünk azt mondani, ami van, az igazságot, amit látunk, és nyilván az is az én szűrőmön keresztül fog jönni, hogy mi az igazság, de például a technikája ennek az nagyon fontos része, hogy sokszor úgy adunk visszajelzést, hogy csak konkrétan azt mondjuk el, amit a lovon látunk a mozgásában, vagy amit az emberen látunk a mozgásában, az együttműködésükben, és nem teszünk hozzá gondolatokat, vagy reflexiót, hanem csak ennyit mondunk el, hogy azt láttam rajtad, hogy ott megtorpantál, mi történt? Mi történt benned?
És van olyan, amikor valaki elhárítja magától az észrevett dolgokat? Tehát mondjuk struc politikát folytat?
Azzal kapcsolatban, hogyha csak ilyen leíróan jellemzel valamit, nagyon sokkal inkább egy megengedés jön, és nem egy hárítás. Hogyha én azt mondanám, hogy te ott féltél, azt most láttam rajtad, és ez a ló az ott ezt is ezt csinálta emiatt, akkor az arra biztos, hogy jön a hárítás. De erre a leíró, csak azt mondom, amit látok attitűdre, erre általában befogadás jön. És úgy támogatjuk őket ebben a térben, ebben a kiszolgáltatottságukban, hogy nincs, tehát én is igyekszem a lehető leginkább elvárásmentesen állni a helyzetekhez, és szeretettel állni a helyzetekhez. És valahogy így, én nem találkoztam még olyan emberrel, aki így elkezdett volna hárítani, tényleg nem, pedig most már egy ideje foglalkozom ezzel.
Az előtt mivel foglalkoztál egyébként?
Előtte én a filmes szakmában dolgoztam sminkesként.
Hát igen, ez egy kicsit más. Más terep.
Más, bár ott is emberekkel foglalkoztam, és embereknek tartottam teret, csak ott inkább a szépség volt előtérben, igen. Vagy a külsőségek voltak előtérben, de a sminkes munkának a nagy része arról szól, hogy terapeuta vagy így segítő vagy ott vagy valakivel, aki éppen ki fog lépni a színpadra, vagy éppen egy modell, akinek valamit fajta attitűdöt fel kell vennie, és nekem azért a nagy része munkámnak az erről szólt, hogy így gondoskodtam ott így arról az adott emberről.
Sose értem egyébként a fodrászomba, hogy mindig megkérdezi, mi a helyzet, és látom, hogy előttem lévőt is kihallgatta tisztességgel, és én azt mondom, hogy de figyelj, nem bírod el, tehát hogy ezt nem lehet, hogy elbírod, és nem tudom, hogy te sminkesként mennyire bírtad el, de valószínűleg annyira mégsem, hogy benne maradj ebben.
Hát sok aspektusa volt annak, hogy én miért váltottam, de az volt nekem ott a nehéz, tehát meghallgattam ezeket a dolgokat, de utána nekem ilyen faarccal kellett állnom. Tehát belőlem nem mehetett át sok minden, hanem így nagyon háttérbe szorulva, és bár itt sem én vagyok előtérben, de hogy ahogy mi dolgozunk ebben a módszerben, itt megoszthatok a saját, hogy hogy hat rám, amit mond a kliens, akár testérzetet, hogy amit mondtál, most összeszorult a gyomrom, vagy szomorú lettem tűl, tehát hogy megosztunk abból is, hogy mi történik bennünk a helyzetben.
Vannak bizonyos szakaszai, például egy gyász folyamatnak, vagy egy, vagy nem tudom, egy válás folyamatának, meg vannak, az is egy gyász folyamat valahol.
Igen.
És nyilván nagyon szeretnénk nagyon gyorsan túl lenni ezeken a dolgokon, ezt gondolom, te bólogatsz, úgyhogy valószínűleg ezt látod te is. Hogyan lehet elfogadni azt, hogy ez nem egy gyors folyamat? A lovakkal mennyiben más ez? Mennyiben lehet jobban beleereszkedni egy ilyen krízisbe? Mennyire lehet jobban elfogadni azt, hogy hát igen, ez lehet, hogy fél év lesz, vagy több.
Hát, ezt nagyon rátapintottam, mert szerintem ez a legnehezebb része a változásnak, és nagyon érdekes, hogy van egy ilyen görbe, ami a változás görbéje és folyamatát ábrázolja, ami ugyanaz, mint a gyásznak a görbéje vagy folyamata, tehát a változásnak vannak olyan részei, amiből menekülni szeretnénk. A sok, a tagadás, akkor a fájdalom, ezeket mind szeretnénk elkerülni.
Egy ilyen folyamat elején te elküldöd még az életet, vagy benne tartod a helyzetben?
Ez nagyon-nagyon helyzet. Mármint, hogy...
Hát ugye, ez egy, mert hogy amikor valaki ennek az elején van, igen, azért ott még ott az egy nagyon beszűkült tudatállapot.
Igen.
Szóval, hogy abban, és akkor ide beengedni állatokat, lovakat, azért az iszonyatos kockázat.
Hát olyan állapotban, amiben ő nem tud kapcsolódni, és nem tud figyelni, és jelen lenni, nem fogjuk beengedni. De ha már képes erre, egyébként nagyon sokszor inkább az a reakció, hogy történik egy haláleset, vagy történik valami krízishelyzet, és egy ilyen lefagyás állapota van, tehát nem nagyon érzékel, nem nagyon ilyen sok, tehát nem igazán érzi az ember, hogy mi történik. Ez nagyon sokszor van. És tud lenni egy ilyen helyzet gyógyító, amikor csak az, hogy megölelek egy lovat, vagy az a ló lefeküdt mellém, vagy az a ló így átölelt a nyakával, ő ott ki tud engedni ebből valamit, mint egy szelep, ugye abból a kuktából, amihez az iszonyat fájdalom, ami benne van, abból egy pici elmegy, és az a cél, hogy minél több el tudjon ebből menni, ki tudja engedni, ki tudja ereszteni. Egyébként a lovas módszer az gyors. Tehát ez az előnye, és ez a veszélye is, hogy ez nagyon gyorsan tud beindítani folyamatokat. Sokkal gyorsabban sokszor, mint egy beszélgetős coaching, vagy terápiás módszer. Pont ezért, mert ezeket a nagy érzelmeket előhozza. Ennek van több magyarázata, az egyik az, hogy a ló a testarányaiban nagyon hasonló, mint amikor az anyuka volt a kisbabájával, nagy meleg test, és azokat az ősbizalommal kapcsolatos érzéseket, amik akkor gyerekkorukban voltak, vagy nem voltak, azokat fel tudja idézni. És mint egy korrektív élmény, ez az érintés, ez a testmeleg, ez a finom, nagy valami, amihez hozzá lehet bújni, ez felidézés, akár az, hogy megérzi, hogy igen, tudok ilyen állapotban lenni még, hogy ez létezik, az már önmagában gyógyító.
Érdekel a ló empátiája. Tehát, ha valaki nagyon kiborul, vagy egy ilyen önismereti tréningen vesz részt, ahol felszínre törnek olyan dolgok, amikre nem is számít, hogy felszínre fog törni. Persze, te valószínűleg számítasz rá, vagy előbb-utóbb lehet látni azt, hogy ezek elől nem lehet, hogy kitérni, vagy nem tudom. Szóval, hogy a ló az milyen jeleket ad le? Például, amikor az empátiáját gyakorolja. Ha van neki. Nem tudom, hogy van egyébként.
Igen. Most elkezdtek most már, nem most, de egy pár éve foglalkozni azzal, hogy az állatoknak vannak érzelmei, és erről lehet beszélni, és ez nem antropomorfizálás, hanem tényleg vannak érzelmeik. Ők arra törekszenek egy ménesen belül, amiben élnek, hogy harmónia legyen. Azért törekednek erre, mert akkor összehangoltan és rögtön tudnak együtt mozdulni, ha jön egy veszély. Mert nem megy el az energia másra. Ő nagyon energia takarékos állatok, mert hogy a tápanyag, amit esznek, az nagyon alacsony tápanyagtartalom az étel, amit esznek, sokat mozognak, nagy a testük, úgyhogy ők nagyon ilyen energia, hogy mondják ezt, megtartó üzemmódban vannak folyamatosan.
És
arra törekednek, így van, arra törekednek, hogy harmónia legyen. Ha te belépsz közéjük, ők téged be fognak venni, és arra fognak törekedni, hogy te rendben legyél, te is harmóniában legyél. És ezért van az, hogy így nagyon, ez az empátia, ez így nagyon meg tud jelenni. Azt csinálják, hogy odaállnak melléd, hogy együtt szinkronizálódnak veled, együtt fognak mozogni veled, meg fognak érinteni bizonyos helyeken, egyébként így sokszor látom, hogy érzékelik, hogy hol van probléma a testben. És már csak az, hogy ez a lassú légzés, ugye sokkal lassabb a légzésük, ez a meleg test, ez a jelenlét, így megtartanak, tehát ezt tudom mondani, hogy így odaállnak, beleállnak veled ebbe a trutyiba, amiben vagy, és ott maradnak veled, aha, és megtartanak. És így ez tart, amíg tart. De hát, hogy jön hozzá érzelem, zokogásuk, azt így megtartják, átvezetik, és így kiegyenlítik. Tehát ez egyébként így lehet ilyen szakszavakat mondani, hogy koreguláció, ugye ez az, amikor a csecsemő meg az anyuka, ugye a csecsemő még nem tudja a saját idegrendszerét harmóniába hozni, és rá kapcsolódik az anyukájának az idegrendszerére, és így tud megnyugodni. Itt is ugyanez a koreguláció történik, hogy odaáll, és a lónak a lassú, finom légzése, a lassú pulzus, ez testmeleg, ez így egyszerűen így azonnal beindítja az oxitocint, és lenyugtatja.
Hát akkor az oxitocin legyen velünk. Kösz, hogy beugrottál ma. Ámen, anyám. Szóval köszi, hogy beszélgettünk egy picit a natív metodról, és nem is tudom, hogy milyen javaslattal szoktál ilyenkor távozni egy ilyen beszélgetésből.
Javaslattal?
Aha.
Hogy most jön a tavasz, és minél többet menjenek ki az emberek, menjenek ki a természetbe, és találkozzatok állatokkal, és legyetek kíváncsiak, hogy mi fog történni.
Na, ez király, ez jó zárszó. Köszi, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm.